Isten ígéjét olvasom Zakariás próféta könyvéből. Zakariás könyvének a 9. részéből, a 9. résznek a 9. és 10. verseit hallgassuk most már. A Messiás eljövetele. Örvendj nagyon, Sion leánya, újjong, Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamácsikó hátán. Kiírtja a harci kocsit Efraimból, és a lovat Jeruzsálemből. Kivész a harci íj is, mert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől tengerig ér, és a folyamtól a föld végéig. Szeretettel köszöntök mindenkit advent első vasárnapján. Már láthatjuk és meggyújthatjuk az adventi koszorún az első gyertyát, és biztos már sokszor hallottuk, hogy ahogy a négy gyertya meggyulladt, van ennek egy olyan szimbolikája és jelképe is, hogy Krisztusnak a négy fajta eljövetelét jelképezi. Ahogyan eljött ide a földre, először megszületve gyermekként, aztán később, ahogy találkozhatunk vele a megtérésünkkor, amikor befogadjuk őt az életünkbe, aztán amikor találkozunk vele a halálunkkor, és végül amikor visszajön ítélni, ítéletet tartani e felett a föld fölött, minden élő és volt fölött. És ezen a mai adventi istentiszteletünkön Zakariás messiási proféciájáról szeretnék itt beszélni. Ez a profécia egy olyan időben hangzott el itt a nép számára, amikor már részben hazatértek a fogságból. Amikor a nép már átélte azt, hogy bizony oda lett a királyság, oda lett a templom, oda lett az otthon, és elhurcolták őket foglyként idegen országba, Babilonba. És ott, így mondjuk ezt, egy diaszpórában éltek. Egészen kicsi közösségként. Mégis, ha megnézzük, ők jártak jobban, nem azok, akik otthon maradtak. Azoknak küzdeni kellett a környező népekkel, küzdeni kellett a földükért, küzdeni kellett a hitükért. Mert kevesen maradtak, mert nem volt hol áldozatot bemutatni, és a nép nagy részét, az életképeseket, a gazdagokat elbújtolták, szétbontották a társadalmat. És aztán, amikor elbukik ez a birodalom, ami szolgaságba és fogságba döntötte ezt az izraeli népet, akkor lehet hazatérni. Lehet különböző hullámokban hazajönni. És az első hazatérőknek szól Zakariás. Abban az időben, amikor hazajönnek, és próbálnak mindent helyreállítani. Azokból a dolgokból, ami ott él az emlékeikben, az otthonból, házakat újraépíteni, várfalakat megerősíteni, újra oltárt építeni, hogy folyhasson az áldozat. Azután pedig hozzáálláztak az elvadult földeknek is a visszafoglalásához, a földeknek az újra megműveléséhez. És küzdeniük kellett ezeknek az embereknek. Küzdeniük kellett az otthon maradottakkal, küzdeniük kellett azzal a fogánsággal, ami addig elterjedt, elhalapozott az ő földjükön, ami korábban az Isten hitet jellemezte. És a templom építése ilyen körülmények között mondhatnánk is, hogy érthető, hogy várat magára. Hogy nem rögtön ahhoz fognak hozzá, hogy újraépítsék a templomot, hanem először próbálják önmagukat helyre szedni, rendbe szedni. És a proféta, a Haggeus proféta felteszi a kérdést, hogy miért nem épül a templom? Rossz a termés? Háborúdulja a határokat? Esetleg éhénység van? És azt mondja a proféta, hogy ez nem oka, ez következménye annak, hogy nem építik a templomot. Bizonyos Isten szeretné, hogyha helyreállna a templom, hogyha az emberek mennének hozzá. És ennek a proféciának hatására az emberekben félelem támad az Isten iránt, és rájönnek, hogy valóban szükség van. Szükség van arra a szent helyre, az Istennel való közösségre. És hozzálátnak a templom építéséhez. És ennek a lelki ébredésnek tulajdonképpen az atya, az Zakariás, akinek a proféciáját most elolvastam. Aki aztán papként szolgál a nép között, és az ő ige hirdetése alatt egészen gyorsan Egy-két év alatt felépül a templom. Ide csatlakozik az ő missziója. Ihleti tulajdonképpen a lelki ébredést. És meghirdette a népnek a messiás eljövetelét, ahogy itt is olvashatjuk. Örvend Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád. Mindezt meghirdeti a népnek. Ez az ige szakasz, az a kérdés, hogy miként formálhatja a mi adventünket. Mi minden van benne, ami számunkra is, ma is aktuális mondani valóval bír. Nagy örömre és újongásra hív fel. Erre történik a felszólítás. És múlt héten, hogyha emlékezünk, akkor lekcióként még a hirdetett ige szakasz előtt a tékozló fiúnak a történetét olvastuk föl. És ebben a történetben azt szerepel, ugye, hogy az atya kiadja az egyik fiának a vagyon ráeső részét is tulajdonképpen elengedi. Elengedi, hogy azt tegyen, amit szeretne. A fiú mindent eltékozol, és aztán úgy dönt, hogy hazatér. És inkább beáll béresnek. De még akkor is jobb dolga lenne, mint disznópásztorként. És mit láthatunk ebben a történetben? Hogy az atya kinn áll és vár. Vár, kémleli a horizontot, és amikor meglátja a fia alakját feltűnni, amikor már olyan közel ér, hogy felismeri, akkor elébe rohan, öröm és újjong, és örömében megöleli azt a gyermeket, aki tulajdonképpen a halálát kívánta, mert kikérte előre a jussot, ami csak jogosan az örökség után lehetett volna az övé. Azt a gyereket megöleli, annak gyűrűt húzott ujjára, új ruhát ad rá, lakomát rendez a tiszteletére. Örül és újjong neki, és úgy fogalmaz, ez az én fiam elveszett, de megtaláltatott. Meghalt, de feltámadt. A találkozás öröme, ami ott van ennek az embernek a szívében. És nem tudom, fel tudunk-e idézni mi magunk ilyen találkozásokat. Amikor akár egy régen látott kedves ismerőssel, akár egy rokonnal találkozunk. Emlékszem a szobatársam, akivel 5 évig éltünk együtt, egy évre kiment külföldre. És minden nap azért szobáltunk beszélni, vagy hetente egyszer legalább Skype-olni, jó lehetőségeket ad erre most már az internet, de aztán úgy döntöttünk egy másik barátnővel, hogy meglátogatjuk. És hát késett a vonat, nehézségek voltak, meg kellett állni. És szegény nem tudta, hogy mi van velünk, mert nem tudtunk beszélni közben. És ott állt, és várt ránk az állomáson. És emlékszem, hogy mekkora nagy öröm volt már több mint 1,5 év után újra látni egymást, és mekkora nagy várakozás volt benne, hogy mindent előkészített, hogy minden készen állt arra, hogy a legjobb legyen az a néhány nap, amit ott együtt tölthetünk. Hogy megvoltak a programok, hogy megvolt, hogy mikor, mivel kedveskedik. És igen, öröm jellemezte ezt a találkozást. És biztosan éreztünk mi is ilyet. De itt, amikor hangzik ez a profécia, azt mondja Zakariás, hogy akkor is lehet ilyen örömöt érezni, és ilyen újongást átélni, amikor az Istennel találkozunk. Vele kapcsolatban is lehetséges ez, hogy ilyen öröm és újongás jellemezzen bennünket. És nem tudom, éreztük-e már ezt a részét, hogy jó az Istennel találkozni. Hogy jó az ő igéjét olvasni, hogy azt felüdíti a mi szívünket és lelkünket. Hogy jó akár a testvérekkel együtt lenni, egy éneket énekelni, hogy van-e ilyen örömre való vágy a szívünkben, hogy igen, találkozni akarok az Istennel. Mert lehet a vele való találkozásunk örömteli. És miért? Azért, mert mint királyunk érkezik. Mint aki visszafoglalja azt a területet, ami jogosan az övé volt. Jézus így érkezik, és róla szól ez a profécia. Azért jön, hogy visszafoglalja azt, ami az övé volt. Hiszen tudjuk jól, hogyan teremtette meg az első embert az Isten. Megalkotta. És nem azt mondta, amikor eltelt egy-egy nap, hogy mindez rossz, és mindez bűnnel teli. Hanem az Isten jónak alkotta ezt a világot. És hogy az ember felruházta a szabad akarattal, és fellázadt ellene. Az engedetlenség miatt az embert már nem a jó jellemzi, nem az, hogy az Istennel közösségben él, hanem az, hogy a sátán uralma alatt éli az életét. Mindaz, aki nem fogadja el királyának a Krisztust, annak nem az Isten lobogója lobog fenn a, hogy így mondjam, a várkapu legmagasabb pontján, a vártoronyon, hanem a sátán lobogója van ki. Ő uralkodik. Ővé az egész élet. Ha nem fogadjuk be az Istent, mint királyunkat, aki vissza szeretné foglalni, aki mindent megtett, hogy újra ővé lehessen ez a terület, hogy újra ővé lehessen a mi életünk, a mi szívünk, mert szeretne bennünket megmenteni. És Jézus tud a királyunk lenni, tud a mi megváltónk lenni, mert legyőzte a sátánt, legyőzte azt, aki bitorolja az életet, amit az Isten ajándékozott. De nekünk is dönteni kell. Dönteni kell, hogy akarunk-e szabadok lenni, vagy jó nekünk szolgasságban. Akarunk-e meggyógyulni, vagy jó nekünk betegen. Akarunk-e örömteliek lenni, vagy jó nekünk a békétlenség. Jó nekünk az indulatainkban, jó nekünk a sértettségeinkben. Akarjuk-e a nyugalmat, vagy inkább választjuk, hogy a méreg forjon ott bennünk. Mert mit hirdet Jézus, mint királyunk érkezik, és mit hoz el? Az igazságot és a békességet. Mind erről szól. Kiűzi a harci kocsi Efraimból, és a lovakat Jeruzsálemből. Nincsen szükség erőszakra. Nincsen szükség arra, hogy fegyverrel és küzdelemmel kelljen visszafoglalni. Jézus megvívta ezt a harcot. És nem vágyunk mi, ha őszinték vagyunk, az igazságra, a békességre. Nem szeretnénk mi is a győztes oldalon lenni. Nem szeretnénk mi is vele együtt győzni. És mindez a Messiással lehetséges. Bár nem harccal és nem erőszakkal, hiszen Szamáron ülve jön el. Nem lovon, nincsen fegyvere, hadserege. Ilyen egy király. Lehet, hogy a mi gondolatainkban nem ilyennek képzelni kell egy királyt. Lehet, hogy nem egyezik meg ez a mi elvárásainkkal. Mert bizony vannak elvárásaink. Mi tudjuk azt, hogy az Isten mikor, hogyan és mit cselekedjen a mi életünkben. Vannak elvárásaink egymással szemben is, egymás felé. Mit viseljen a másik, hogyan szóljon, mit cselekedjen, és sorolhatnánk. És az Isten felé is sokszor szívesen megmondanánk, mikor segítsél, Uram, mikor jöhetsz, mert most látogatási idő van, mikor hallgass inkább, és nem akarom hallani a te szavad, mennyire gyere közel, és mikor maradj inkább távolabb, és mennyire láss bele az én életembe. És légy szíves, most fúj be egy kicsit a szemed. Mert nem kell neked mindent látni. Igen, megvannak az elvárásaink. És szívesen megmondanánk az Istennek, hogyan gyere el az én életembe. Mi mindent adjál. Add az áldásaidat, adj a jólétet, de nekem ne kelljen bűnbánatot tartani. Nekem ne kelljen őszinte szívvel megállni. És beismerni, hogy bűnös vagyok. Igen ám, de egy királynak a trónon van a helye. Jól mutatja ezt ez a profécia. Azt mondja, hogy tengertől tengerig tart az ő hatalma, és a folyamtól a föld végéig. Jézus úgy érkezik, mint egy király, és nem állhat meg az előkertben. Nem mondhatja azt, hogy na jó, tegyünk itt egy sétát. Csodáljuk meg, milyen szép ma az időjárás, és beszélgessünk erről. De még az se elég, ha beengedjük az előszobába, vagy beengedjük a szalomba. Nagyon kicsit melegedj meg nálunk, de azért ne érezd magad otthon. Vagy esetleg invitáljuk. Gyere, ülj le, akár te álltunk egyet együtt. Legyünk néha egy pici időt, töltsünk el együtt. De azért ne állandóan. A trónon van a helye. Ott, az életünkben. Hogy ő szabja meg azt, hogy mi az, ami neki tettő, hogy hogyan éljünk, És mit ír róla? Nem kell félni ettől az uralkodástól és ettől a királyságtól, mert igazságot és békességet hirdet, mert nyugalmat akar adni, mert nem úgy jön el, mint aki kizsákmányolni, kizsigerelni akar, hanem a javunkat, az életünket akarja megmenteni. És ezért mondja Zakariás, hogy királyod érkezik. Személyesen a mi királyunk jön hozzánk, és megváltani jön minket, és életet akar menteni. És kérdés így advent kapcsán, hogy várjuk-e, hogy akarjuk-e befogadni, hogy ott van-e a mi életünkben, még mindig a trónon ül, vagy már mellé pakoltunk sok más dolgot. És az adventben a várakozás idején ne felejtsük el, hogy mi várjuk vissza Krisztust. Hogy a mi királyunk, ahogyan az elején el is mondtam, vissza fog jönni ítéletet tartani. És vele győzhetünk. De ellene csak veszíteni lehet a sátán oldalán. És ezért nem mindegy, hogy hogyan várjuk. Nem mindegy, hogy személyesen van-e vele találkozásunk. Hogy ott van-e minden napjába és minden pillanatába az életünknek. Hiszen azért jön, hogy lerombolja azt az uralmat, ami a pusztulásba taszítana bennünket. Ne utasítsuk ki az Istent, hanem tárjuk szélesre azt az ajtót, ami ott van a szívünkön, ahogy énekeljük az énekünkben is. Jézus árva csendben az ajtón kívül áll. Bejönne, de ránk vár, mert megadta nekünk azt, hogy dönthetünk. Dönthetünk a halál, vagy dönthetünk az élet mellett. Két utat adtam eléd. Választ hát az életet. Mert királyod érkezik hozzád. Így legyen. Amen.